Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez a Számítógép Architektúrák Tárgy online előadása. Mai témánk a cache memória. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. A korábbi előadásokon megtanultuk, hogyan működnek a memóriák, és milyen technológiai korlátokkal kell számolnunk ezek használata során. Arról is volt már szó, hogy micsoda szakadék tátong a processzorok és a memória sebessége között. Kiki habitusa szerint ezt memory gapnek, memory barriernek vagy memory wallnak hívja. Egy biztos, számolnunk kell ezzel, és a memória sebessége alapvetően meghatározza azt, hogy a rendszereink milyen sebességgel képesek működni. Ráadásul azt is megtanultuk, hogy a virtuális memória kezelés csak ront ezen a helyzeten. Márpedig a virtuális memória kezelés a legjobb találmány a szeletelt kenyér óta. Ha csak egy dolgot lehetne kiemelnem, a számítástudomány elmúlt 60 évének fejlődéséből valószínűleg a virtuális memória kezelés lenne az. Ezt teszi lehetővé számunkra, hogy a programjainkat úgy írjuk meg, minthogyha az egész számítógép a rendelkezésünkre állna. Az operációs rendszerben futó programok úgy működhetnek, hogy nem kell tudomást venniük arról, hogy más programok is futnak ugyanebben az operációs rendszerbe, egymást nem zavarják, sőt, szerencsés esetben egymásnak ártani sem tudnak. Ebben kulcs szerepe van a virtuális memóriakezelésnek, ezért erről nem óhajtunk lemondani. Azonban a problémát valóban tetézi, hiszen szerencsétlen esetben, ha a laptáblához kell fordulni, akkor egy memória hivatkozás nem egy, hanem legalább kettő, rosszabb esetben akár hat memória hivatkozásból is állna. Az egyetlen reménysugár számunkra az, hogy a programok nem az összes memória rekeszt teljesen véletlenszerűen használják, hanem jellemzően valamilyen kiszámítható mintázatot követnek. Ez azt jelenti, hogy a programjaink nagyjából egy csomóban lévő adatokkal dolgoznak, és ha egy adattal elkezdenek dolgozni, akkor azzal dolgozni is fognak egy darabig. Ezt az elvet lokalitási elvnek nevezzük, és alapvetően háromféle lokalitási elvet különböztetünk meg. A legegyszerűbb megérteni az időbeli lokalitást, ez azt jelenti, hogy ha egy program hozzányúlt egy memóriarekeszhez, jelentős esély van rá, hogy a közeljövőben újra hozzá fog nyúlni ugyanehhez a memóriarekeszhez. Azaz, egy adott memóriarekeszt többször is használunk időben egymáshoz közel. A térbeli lokalitás azt jelenti, hogy ha egy program hozzányúlt egy memóriarekeszhez, valószínűleg a környezetében lévő memóriarekeszekre is szüksége lesz, hát a közeljövőben. Ennek egy általánosítása az, amikor a programunk egy speciális adatszerkezetet jár be, ilyenkor nem feltétlenül az egymás mellett lévő rekeszekre, de mégiscsak valami kiszámítható mintázat szerint hivatkozik a memóriarekeszekre egymás után. Gondoljunk csak egy nagyméretű tömbdimenziós tömbbejárására. Ez azt fogja eredményezni, hogy egymás után hivatkozunk mondjuk egy kétdimenziós tömb mindegyik sorának első elemére, ezek nem szomszédosak egymással, viszont egymástól adott távolságra vannak, ez egy könnyen kiszámítható és előre tervezhető memória hivatkozási sorozatot eredményez. Hasonlóképpen kiszámítható tud lenni egy bonyolultabb láncolt listás adatszerkezet bejárása is, bár ehhez már bonyolultabb technikák szükségesek, hogyha meg akarjuk tippelni, hogy a programunk, algoritmusunk melyik memóriarekeszre fog hivatkozni a közeljövőben. Na nézzünk néhány példát. A média lejátszás, mint példa. A média lejátszás térbeli lokalitást mutat, hiszen egymás után játsszuk ki az egyes videófolyamnak a frémjeit, így tehát, hogyha egy videófrémet kijátszottunk, biztosan tudható, hogy a következő időpillanatban a következő frémre lesz szükségünk. Időbeli lokalitást azonban nem figyelhetünk meg ennél a feladatnál, még meg egyáltalán nem, hiszen ha egyszer egy frémet kijátszottunk, arra soha többé nem lesz szükségünk, minden egyes memóriarekeszre csak egyszer hivatkozunk. Nézzük például a ciklus szervezést. Erre az lesz jellemző, hogy a ciklus magjának a kódja újra és újra előkerül, újra és újra hivatkozunk azokra a memóriarekeszekre, ahol ez a kód található, és ráadásul az egymást követő memóriarekeszekre is szépen sorba bizonyosan hivatkozni fogunk. Tehát ez a feladat mind térbeli, mind időbeli lokalitást mutat. Ha van lokalitás, akkor ezt megpróbálhatjuk kihasználni. Hogyan tudjuk kihasználni? Hát úgy, hogy vigyük a gyakran használt memóriaadatokat közelebb a CPU-hoz, azaz helyezzük gyorsabb memóriába. Felmerülhet a kérdés, miért nem minden memória egyformán lassú? Persze, hogy nem. Megtanultuk, hogy a statikus RAM gyorsabb, mint a dinamikus RAM, azonban van ennél lassabb is, gondoljunk csak a hard disk drive-ra. A virtuális memória kezelés óta a hard disk drive-ot egész nyugodtan tekinthetjük a memória kiterjesztésének, és nagyon is létjogosultsága van, hogy bevegyük a számításunkba. Az is igaz, hogy általában, hogy a kisebb memóriák azok gyorsabb működésűek, mint a nagyobbak, egész egyszerűen azért, mert a kisebb memóriában közelebb tudnak lenni egymáshoz a tranzisztorok, rövidebbek a vezetékek, így ezeken rövidebbek a jelterjedési idők. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a főbb memória típusok jellemzőit. Természetesen nem gondoljuk, hogy a benne található számokat bárkinek meg kéne tanulnia, már csak azért sem, mert nem túl frissek 2012-es adatokat tartalmaznak. Azonban a táblázatból kiolvasható tendenciák nagyon is érvényesek, függetlenül attól, hogy az adatokban konkrétan milyen számok láthatóak. Látszik a táblázatból, hogy a statikus RAM a leggyorsabb a technológiáink között, 1-2 nanoszekundumos hozzáférési idővel. A dinamikus RAM ennél két nagyságrenddel is lassabb lehet, 50-100 nanoszekundumos hozzáférési idővel. A Winchester technológiák közül a flash drive valamivel gyorsabb, de még így is újabb két nagyságrend lassulást figyelhetünk meg a dinamikus RAM-hoz képest, a mágneses elven működő hard disk drive esetén pedig még két nagyságrend lassulás is elképzelhető. Cserébe természetesen az ár az pont fordított tendenciát mutat. A hard disk drive-on tudjuk a legolcsóbban tárolni az adatainkat, és szintén nagyságrendileg két nagyságrend lépés közzel lépdelhetünk egészen föl a statikus RAM-ig. Az áradatok a táblázatban tájékoztató jellegűek, statikus RAM-ot például külön nem is igen tudunk manapság már vásárolni, és még ha tudunk is, nem nagyon jellemző az egyedi RAM csipek ára arra, hogy hogyan fog ez viszonyulni a processzorba integrált cache memóriák árához képest. Az is egy megfigyelhető tendencia az utóbbi években, hogy a RAM-oknak és a hard disk drive-oknak is az ára nem csökken olyan rohamosan, mint amit mondjuk a 2000-es évek elején megfigyelhettünk. Sőt, néha emelkedik is, függően egyéb gazdasági környezetbeli hatásoktól, például a gyártó területet elöntő árvíztől. Ennek alapján felállíthatunk egy tárhierarchiát, egy piramist, aminek a legalján a háttértár található, amelyik a virtuális memória működésének az alapja. E fölött helyezkedik el a fizikai memória, amit tipikusan dinamikus RAM-ból építünk föl. Fölötte a cache memóriák, általában többszintű memória, egyre nagyobb sebesség, egyre kisebb méret és egyre nagyobb költség jellemzi ezeket. A hierarchia tetején a CPU-ban található regiszterek helyezkednek el. A céluk tehát az, hogy a gyakran használt adatainkat a gyorsabb memóriában tároljuk, míg a ritkábban vagy a közeljövőben nem szükséges adatokat a lassabb memóriába helyezzük el. Hogyan tudjuk elérni ezt a célt? Hogyan tudjuk elérni a gyorsabb memóriát, és hogyan tudjuk eldönteni azt, hogy mely adatok legyenek éppen a gyorsabb memóriában, melyek pedig a lassabb memóriában? Talán a legegyszerűbb megoldás az, hogyha a memória címtartomány egy része mögött gyors memória található, a maradék része mögött pedig a lassabb memória. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás, illetve az operációs rendszer döntheti el, hogy mely adatokat tárol a gyors memóriában, mely adatokat hagy meg a lassú memóriában. Azonban nem csak így lehet eljárni, úgy is lehet dolgozni, hogy minden adatunk az operatív memóriában van, és a gyors memóriában ennek csak a másolatát helyezzük be akkor, amikor arra úgy gondoljuk, hogy szükség van. Ez azt jelenti, hogy a gyors memória mögött nincs külön címtartomány, egy egységes címtartományunk van, amikor a program hivatkozik egy memóriarekeszre, akkor a memóriavezérlőnek meg kell néznie, hogy az adott cím bent van-e a gyors memóriában, és akkor ki tudja onnan szolgálni, illetve ha ott nem találja, akkor a lassú memóriához szükséges fordulnia. Ezt az eljárást transzparens címzésnek hívjuk, hiszen az alkalmazás, illetve az operációs rendszer számára teljesen átlátszó az a tény, hogy van nekünk gyors és lassabb memóriánk, a hardware kezeli automatikusan azt, hogy gyorsabb memóriában lévő adatelemeket gyorsabban szolgálja ki. Az is egy kérdés, hogy mely adatok legyenek a gyors memóriában. Ezt a kérdést menedzsmentnek hívjuk, és két módszert különböztetünk meg. Implicit menedzsmentről beszélünk akkor, hogyha a hardware ezt automatikusan kezeli, explicit menedzsmentről beszélünk akkor, hogyha a futó alkalmazásnak, illetve az operációs rendszernek kell gondoskodni arról, hogy a kívánt adatok betöltődjenek a gyors memóriába. Ez két egymástól független szempont, úgyhogy összesen négy variáció elképzelhető. Az első variáció az, amikor a transzparens címzési módot implicit menedzsmenttel párosítjuk. Ez a leggyakrabban használt módszer, úgy is hívjuk, hogy transzparens cache. Az összes népszerű számítógép architektúra és asztali számítógép, mobiltelefon mind ezt a módszert használja. Ebben az esetben az operációs rendszernek, illetve a programoknak nem kell törődniük azzal, hogy van-e cache memória vagy nincs, milyen méretű van és az milyen gyors, egyszerűen csak élvezik ennek a jótékony hatását. A másik véglet a nem transzparens címzés explicit menedzsmenttel párosítva. Ezt Scratchpad memóriának hívjuk, és az olyan alkalmazásokban lehet hasznos, ahol hátrányos az, hogy a cache memória elérése nem kiszámítható, egyes esetekben gyorsan történik, más esetekben lassan történik. Tipikusan a real-time feldolgozást igénylő feladatok ilyenek, ezért aztán a jelfeldolgozó processzorokban tipikusan Scratchpad memóriát használunk. Érdekes tény, hogy az IBM Cell processzor, amire a PlayStation 3 is épül, szintén Scratchpad memóriát használ. Ez jól is jön a szintén real-time feladatnak számító videójátékokban. Köztes megoldás lehet a transzparens címzési mód explicit menedzsmenttel, amikor is a cache memória másolatát tartalmazza az operatív memóriában található adatoknak, azonban az operációs rendszernek vagy az alkalmazásnak explicit művelettel kell oda bemásolni az adatokat. Ezt Software Managed Cache-nek is hívjuk. A másik összvér megoldás a nem transzparens címzési mód implicit menedzsmenttel, amit önszervező Scratchpad-nek hívunk, ennek a gyakorlati jelentősége elég csekély, igazándiból egy tankönyvi példának tekinthetjük csak. A továbbiakban a transzparens cache-ről lesz szó. Ezen belül is meg kell tanulnunk a cache szervezési kérdéseket, azaz hogyan tudjuk hatékonyan tárolni a cache-ben az adatokat, és hogyan tudjuk hatékonyan eldönteni, hogy egy adatelemben van a cache-ben, vagy pedig a központi memóriához kell fordulni. A másik nagy kérdés a tartalommenedzsment, azaz mikor tegyünk be egy adatot a cache-be, illetve mivel a cache általában tele van, hogyha be kell tennünk egy adatot, mely adatelemet emeljük ki onnan. Először nézzük meg, hogy a cache szervezésére milyen módszereink vannak. A cache-ben az adatokat természetesen nem bájtonként tároljuk, hanem valami nagyobb egységenként, amit cache blokknak fogunk hívni. Az angol száz irodalom a cache line elnevezést használja erre. A gyakorlatban különböző cache blokk méretek terjedtek el, 16 bájtól 64 bájtig terjedő mérettartományban. Természetesen nem vagyunk önmagunk ellenségei, ezért aztán cache block méretnek kettőnek valami egész számú hatványát választjuk. Hogyha mondjuk kettő az elledike méretű cache blokkjaink vannak, ez azt fogja jelenteni számunkra, hogy a memória rekesz címében az alsó L bit határozza meg a cache blokkon belüli pozíciót, eltolást, a felső bitek pedig egész egyszerűen a cache block sorszámát jelentik. A cache-ben tárolt blokk mellé természetesen azt is tárolnunk kell, hogy az adott blokk a memóriának melyik részéből, melyik cache blokkból származik. Ezt az információt nevezzük tagnek, azaz magyarul címkének. Ezen kívül tárolhatunk a cache blokk mellé egyéb vezérlő információkat. Praktikus, hogyha van egy valid bitünk, ami azt mutatja meg, hogy a cache blokkban éppen érvényes adat van-e. Ezen kívül hasznosnak bizonyul egy dirty bit bevezetése, ami azt jelenti, hogy az adott cache blokkra történt írás, mióta bekerült a cache memóriába, azaz nem egyezik meg a memóriában található tartalommal. A cache szervezés alapkérdése az, hogy hogyan tároljuk a cache-ben a cache blokkokat úgy, hogy ez könnyen, egyszerűen, gyorsan kereshető legyen, és mindeközben ez a cache szervezés ne legyen végtelenül bonyolult és drága. Az egyik lehetséges módszert úgy hívjuk, hogy teljesen asszociatív, fully asszociatív szervezés. Ebben az esetben az egyes cache blokkok teljesen egyenértékűek, egymás mellé rendelhetőek. Ennek megfelelően az ábránkon is úgy ábrázoljuk őket, hogy egymás mellé rajzoljuk le az egyes cache blokkokat. Ez azt jelenti, hogy a cache-be a memória bármelyik blokkjának a tartalmát betölthetjük bármelyik cache blokkba. Ez azt is jelenti természetesen, hogy amikor keresünk egy cache blokkot, akkor a cache összes blokkjában meg kell néznünk, hogy az éppen általunk keresett cache blokk van-e bent. Ezt úgy érjük el, hogy minden egyes cache blokk mellé elhelyezünk egy teget, egy címkét, ami egész egyszerűen a cache blokk sorszáma lesz, azaz a memória címnek a felső bitjei mind összesen. Úgy képzelhetjük el ezt a működési módot, hogy amikor keresünk egy cache blokkot, akkor egész egyszerűen az összes cache blokknak a tag mezőjét összehasonlítjuk a keresett cache blokk sorszámával. Effektíve mindegyik cache blokk mellett működik egy komparátor, és amelyik találatot mutat, abban a cache blokkban van a keresett adat. Ha egyik komparátorunk sem mutat találatot, akkor pedig a keresett adat nem található meg a cache memóriában. Ennek a működésmódnak a legnagyobb hátránya az, hogy eléggé bonyolult, elég sok alkatrészből áll, tehát ennek megfelelően elég sokat fogyaszt. Meglepően bonyolult tud lenni egy komparátor megvalósítása áramkörű szinten, ha valakinek van kedve, játsszon el azzal a gyondolatkísérlettel, hogy a digitális technikatárgyból tanult módszerekkel két bemenetű alapkapukból építsen fel egy olyan egységet, ami két n-bites számot összehasonlít, és pontosan akkor ad a kimenetén egy egyes egy értéket, ha a két szám egyenlő egymással, azaz a bitjeik azonosak, más esetben pedig nullát ad. Utána vizsgálja meg, hogy hány szintű lett ez a logikai hálózat, meg fog lepődni, hogy milyen bonyolult ez a feladat. Fontos szempont tehát, hogy a komparátoraink hány bit szélesre sikerülnek, ebben az esetben a teljes blokkszám bit szélességének megfelelő komparátorokat kell alkalmaznunk. A másik véglet lehet a direkt leképezés, azaz direkt mapping. Ekkor minden egyes memória blokk csak egyetlen helyre kerülhet a cache-be, a blokkszámból kiszámítunk egy indexet, és ez az index mondja meg, hogy az adott memória blokk hova kerül a cache-ben. Ez az index lehet egészen egyszerű dolog, például a cache blokk sorszámának az alsó néhány bitje mondja meg, hogy melyik pozícióba kerüljenek a cache-ben az adott memória elemek. Ebben a példában, hogyha a cache 4 elemet tud tárolni, akkor színezzük meg a memória rekeszeket is 4 különböző színnel, sárgát, pirossal, kékkel és zölddel, és akkor ennek megfelelően egyértelműen eldől, hogy egy adott memória rekesz, az melyik cache blokkban tud tárolódni. Egész egyszerűen a szín az a blokkszám alsó két bitjéből adódik. Ebben az esetben a keresés nagyon egyszerű. Először a címből, az indexelés művelettel képezünk egy cache blokkszámot, azaz megnézzük, hogy melyik cache blokk rekeszben kell keresnünk az adott memóriaelemet, és utána abban az egy szem cache blokkban egy komparátorral összehasonlítjuk a címkét, hogy az adott blokkszám szerepel-e az adott cache blokkban. Maga a címke, a tagmező, az nem kell tartalmazza az indexértéket, hiszen ez egyértelműen eldől abból, hogy melyik blokkban keresődünk, tehát ennek a módszernek egy járulékos előnye az, hogy a tagmező az rövidebb tud lenni, mint a teljesen asszociatív esetben. Foglaljuk tehát össze, a teljesen asszociatív esetben a cache blokkok egymás mellé helyezhetők, egymással egyenrangúak, a memória blokkok elhelyezése a cache-ben teljesen szabad, ennek megfelelően optimálisan tudjuk kihasználni a cache memória által rendelkezésünkre álló helyet. A hátrány az az, hogy sok komparátor működik egyszerre, és ezeknek a komparátoroknak is a létező legszélesebbeknek kell lenniük, a teljes blokkszámot tartalmaznia kell. Ez magasabb fogyasztást, komplexitást, lassabb működést eredményez. Másik véglet a direkt leképezés, amikor is egy memória rekesz tartalma már a címből eldől, hogy melyik cache blokkban tud elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy az egyes memória rekeszeknek versengeni kell a cache-ben lévő helyért, ez szuboptimális működést tud okozni. Gondoljunk csak arra, hogyha egy program valamilyen oknál fogva mindig csak a piros memória rekeszekre hivatkozik, akkor egy szem cache blokk fog dolgozni, az összes többi pedig üresen marad. A nagy előnyünk az az, hogy csak egyetlen helyen kell keresnünk a keresett memória rekeszt, egyetlen komparátor dolgozik, és annak is nem kell ugyanolyan szélesnek lenni, hiszen a blokkszámból az indexmezőt szükségtelen a tagben tárolni. Kettő kombinációja lehet az úgynevezett n-utas asszociatív cache szervezés, vagy halmaz set asszociatív cache szervezés. Ez azt jelenti, hogy a cache blokkokból halmazokat képezünk, ezek a halmazok egymással egyenrangú blokkokat tartalmaznak, N elemű halmazokról beszélünk, ezért nevezzük ezt N-utas cache szervezésnek, és az ilyen halmazokból képezünk tömböt, amit aztán indexeléssel fogunk használni. A blokkszám alsó bitjei meghatározzák, hogy a cache-ben hol keressük az adott adatelemet, azonban nem egyértelműen a halmaz elemein belül szabadon helyezhetjük el az adott memóriarekeszeket. Így tehát, hogyha nekünk egy 8 elemű cache-ünk van, és 4 szint használunk, azaz 4-féle indexértéket, akkor minden indexértékhez 2 cache blokk fog tartozni, ez egy 2 utas cache-t fog eredményezni. És amikor egy piros memóriarekeszt keresünk például, akkor azt csak az egyes indexű memóriarekeszekben kell keresni, ilyenből 2 van, tehát 2 darab komparátort kell megnéznünk. A címke az továbbra is, csak a blokkszámból, ha levesszük az indexbiteket, a maradékot kell tárolja. Továbbra is 2 lépésből áll a keresés, először egy indexelés, és utána egy komparálás, még meg n darab komparátor dolgozik egyszerre. Az n-utas asszociatív szervezés korlátozottabb, mint a teljesen asszociatív, n lehetőség közül választhatunk a cache blokk elhelyezésére, viszont általánosabb, mint a teljesen direkt leképezés, így annál azért ritkábban van benne versenyhelyzet. Csak n darab komparátor dolgozik, amivel kordában tudjuk tartani a cache-nek a bonyolultságát és fogyasztását. Tipikus n-érték 2-től 16-ig terjed a gyakorlatban használt cache-eknek az asszociativitása. Nézzünk néhány példát. A példánkban egy Core i7-es processzort fogunk nézni, valamint az AMD Ryzen processzorát, és 2 ARM processzort, egy valamiben régebbi A53-as architektúrájú és egy valamiben újabb A75-ös architektúrájú AMD processzort. Több szintű cache helyezkedik el ezekben a processzorokban, és azt is megfigyelhetjük, hogy az egyre alacsonyabb szinteken lévő cache memóriák egyre nagyobb méretűek, és az asszociativitásuk is egyre magasabb. A legfelső L1 cache a legkisebb méretű és a legkisebb asszociativitású tipikusan. Láthatjuk a méretekből, hogy nincs nagy választék, alapvetően az L1 cache mindenhol 32, esetleg 64 kilobajt méretű, az L3 cache-t pedig általában megabajtban mérjük a méretét. Kérdés, ami fölmerülhet bennünk, hogy mit tároljon a cache? A fizikai memória blokkjait, vagy pedig a virtuális memória blokkjait? A természetes válasz erre az, hogy a fizikai memória blokkjait. Már csak azért is, hiszen ha visszaemlékezünk a tárhierarchia piramisunkra, a cache memória alatt a fizikai memória található, és csak egyel alattabb lévő rétegben van a virtuális memória. Ráadásul tipikusan fizikai memória kisebb méretű, mint a virtuális memória, ez egyben azt is jelenti, hogy kevesebb blokkból áll a fizikai memória, ami azt jelenti, hogy a cache-tagjeink keskenyebb méretűek tudnak lenni. Nézzük meg, hogyan történik a cache elérése abban az esetben, hogyha a fizikai címből képezzük mind az indexet, mind pedig a teget. Ebben az esetben egy memória művelet úgy néz ki, hogy a virtuális címből először címfordítással fizikai címet kell képezni. Ha szerencsénk van, akkor ez egyszer TLB művelettel elvégezhető. Így előállt nekünk a fizikai cím, amit föl tudunk bontani cache blokkon belül eltolásra, valamint cache blokkszámra. A cache blokkszám alsó bitjei meghatározzák a cache indexet, ez alapján a cache-ben meg tudjuk keresni azt a cache blokkot, amelyben esetleg a keresett adat benne lehet, és a maradék biteket összekomparálva a cache tag mezővel megtalálhatjuk, hogy a keresett adatunk megvan, vagy pedig nincs meg. Ez összesen 3 lépés, ami azért elég fájó, lehet, hogy jó lenne, ha ezt tudnánk gyorsabban csinálni. Próbáljuk meg, mi történik abból, hogyha a cache indexet a virtuális címből képezzük. Ez azt jelenti, hogy a címfordítás, a TLB keresés és a cache-ben való indexelés az egymással egyidejűleg tud történni. Egy pillanatra elgondolkozhatunk azon, hogy ennek van-e egyáltalán értelme, hiszen hogyha a címfordítás után előáll egy fizikai cím, akkor félő, hogy abból esetleg egy teljesen másik indexérték áll elő. Azonban ha belegondolunk abba, hogy a tipikus virtuális memória lapméret 4 kB vagy ennél nagyobb, míg a cache blokk méret tipikusan 64 byte vagy ennél kisebb, ezért realisztikusnak tűnik az az elképzelés, hogy a cache index bitek azok még mindig a virtuális memóriában az eltolás mezőben vannak, azaz ezeknek az értéke a címfordítás után nem változik meg. De még ha meg is történik az, hogy a címfordítás után más indexet kapunk, mint amit a fizikai címből képeznénk, ez sem jelent problémát, hiszen a betárolásnál is ugyanezt az indexet használtuk, mint amit a keresésnél fogunk használni. Miután megtörtént a címfordítás és a cache-ben való indexelés egy időben, ezután a fizikai címből képezünk egy teget, összekomparáljuk azt a cache-ben talált tegértékkel, és két lépésben el tudjuk dönteni, hogy a keresett blokkunk bent van-e a cache-ben, és ha bent van, akkor mindjárt meg is van az értéke. Nézzük meg, lehet-e ezt ennél még egyszerűbben csinálni. Mi van, ha az egész cache kezelés a virtuális címekre épül? Ebben az esetben egyszerűen a virtuális címből képezzük a cache indexet, a virtuális címből képezzük a teget, hogyha az adott cache index helyén a tag az megegyezik a virtuális címből képzett taggel, akkor meg is találtuk a keresett blokkunkat. Ez azt jelenti, hogy nincs is szükség a címfordításra ebben az esetben. Ez egy óriási előny. Címfordítás csak akkor kell, hogyha a cache-ben nincs találat, amit a magyar irodalomban cache hibának hívunk, az angol szász irodalom ezt cache missnek nevezi. Nagy hátránya ennek a módszernek az, hogy a cache-tereket a virtuális címből kell képezni, a virtuális cím pedig tipikusan lényegesen szélesebb, több bitből áll, mint a fizikai cím, ennek megfelelően lényegesen szélesebb cache-tereket kell használni. Egy másik hátrány ebben az esetben, hogyha a virtuális memória kezelésnél osztott lapokat is használunk, ami azt jelenti, hogy ugyanarra a lapkeretre több különböző lappal is hivatkozunk, több különböző virtuális adresszpészből, akkor ezek a cache-ben különbözőnek látszanak, azaz a cache-ben többször lesznek benne. Viszont nagy előny számunkra az, hogy pusztán két lépésből áll, és még nagyobb előny az, hogy meg lehet adott esetben spórolni ezzel a módszerrel a címfordítást. Foglaljuk össze, hol tartunk most. Megtanultuk, milyen megoldásaink vannak az adatok tárolására. Láttuk, hogy a teljesen asszociatív szervezés lenne a leghatékonyabb, azonban megengedhetetlenül bonyolult és drága. A direkt leképezés lenne a legegyszerűbb, de ennek a hatékonyságával bajok vannak, és van egy arany középút, 2, 4, 8 vagy 16-at utas halmaz asszociatív szervezés. Láttuk, hogy a cache keresésre a fizikai, illetve a virtuális címeket is egyaránt tudjuk használni. Amiről eddig nem beszéltük, hogyan menedzseljük a cache tartalmát. Azaz kit tegyünk bele, akit belerakunk, azt mikor tegyük bele, és ha ki kell venni onnan valakit, akkor kit dobjunk ki. Erre többféle módszer létezik, létezik implicit és explicit módszer egyaránt. Az első kérdés az, hogy mikor tegyünk be egy memória blokkot a cache-be. Több módszer létezik, az első megoldás az, hogy soha. Na jó, csak vicceltem. Akkor tegyük be akkor, amikor a futóprogram először hivatkozik rá. Igen, ez logikusnak hangzik. A következő lehetőség, hogy jó előre tegyük be, még mielőtt használnunk, jól jön az még. Nem vicceltem azzal, hogy a soha az egy jó módszer tud lenni, ugyanis ez a cache szemetelés ellen véd. Például nézzük a média lejátszás esetét. Hogyha egyszer egy képet kijátszottunk, arra soha többé nem lesz hivatkozás, de teljesen fölösleges lenne betölteni a cache-be, kiszorítva ezzel ott lévő hasznos adatot. Az első hivatkozáskor történő betöltés az abból a szempontból nagyon jó ötlet, hogy abban biztosak lehetünk, hogy legalább egyszer lesz hivatkozás erre az adatblokkra. Az első hivatkozás, persze, amiben biztosak vagyunk, az lassú lesz, de reméljük, hogy később újra hivatkozunk rá, és akkor az már jó gyors lesz. Az idő előtti betöltés az természetesen egy spekulációt jelent, hiszen előre meg kell tippelnünk, hogy milyen adatokra lesz hivatkozás a jövőben, és akkor ezeket jó előre betöltjük a cache-be, ezt angol szász irodalomban prefetch-nek hívjuk, és amikor valóban a hivatkozás megtörténik, az már egyből villámgyors lesz. Cache szemetelés. A cache szemétnek azt az adatot nevezzük, ami a cache-be való berakás és az onnan való kikerülés között egyszer sem történt rá hivatkozás. Ez azt jelenti, hogy effektíve kár volt behozni, sőt, kiszorított valami hasznos adatblokkot. A cache szemetelés megelőzésére létezik explicit megoldás, amikor is spéci hardware utasításokkal megjelöljük, hogy egy adott memóriaművelet az ne kerüljön be a cache-be, hiszen már előre tudjuk az algoritmusunkból, hogy soha többé nem fogunk rá hivatkozni. A legtöbb processzor architektúra tartalmaz erre valamiféle gépi utasítást vagy gépi utasítást módosító műveletet. Szándékosan írtuk ezeket apró betűvel a fólián, nem gondoljuk, hogy meg kell őket tanulni, a nevüket, viszont az nagyon hasznos lehet, hogy mindenki tudja róla, hogy erre vannak eszközök, minden architektúra biztosít rá módszereket. Implicit megoldás az, amikor a processzor megpróbálja detektálni a szemetelő utasításokat, szemetelő algoritmusokat, és megpróbálja kivédeni ezt. A 90-es években nagyon nagy divatja volt, hogy algoritmusokat publikáltak a cache szemetelés kivédésére. Talán a leggyakrabban használt algoritmus reverse nevéhez kötődik, egy rendkívül egyszerű algoritmus, mégis nagyon hatékony. Az algoritmus alapja az, hogy megpróbálja megállapítani egy adott utasításról, hogy az gyakran okoz cache hibát, és a közeljövőben eltiltja ezt az utasítást a cache használatáról. Ez tehát azt jelenti, hogy minden, a programunk minden egyes utasításáról el kell döntenünk, hogy az az utasítás szerete cache szemetet létrehozni, vagy pedig gyakran hoz cache találatot. Ezt úgy érjük el, hogy felállítunk egy szemetelési hajlandósági táblát, és ebben gyűjtjük az egyes gépi utasításokról, azok mennyire hajlandóak szemetelni. Maga a hajlandósági tartalma az egy elég egyszerű dolog tud lenni, egy négy állapotú állapotgépet képzeljünk el, azaz azt jelenti, hogy a hajlandósági táblában összesen két bitet kell tárolnunk. A négy állapotú állapotgép pedig úgy fog működni, hogy eleinte nem tudunk semmit az adott utasításról, hogyha egyszer cache hibát okoz, akkor egyen léptetjük az állapotgépet, ha újra cache hibát okoz, akkor újra tovább léptetjük a következő állapotra, és ha elérünk a legutolsó állapothoz, akkor eltiltjuk a cache használattól. Ha pedig találatot okoz, cache találatot, akkor visszább lépdelünk az állapotgépen, és így újra megengedjük az adott gépi utasításnak, hogy a cache-t használja. Ez egy rendkívül egyszerű módszer, természetesen elképzelhető ennél több bites állapotgép is, de a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a két bites megoldás már nagyon jól detektálja a cache-re hajlandó utasításokat. A megoldásnak a problémája az, hogy ezt minden egyes gépi utasításra külön-külön kell nyomon követni. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy az utasítás számlálóból egy hash függvénnyel képezünk egy indexet ebbe a cache szemetelési hajlam táblába, és az adott indexű helyen lévő állapotgépet használjuk az adott gépi utasításhoz. Ez a hash függvény nem egy nagyon bonyolult dolog, egész egyszerűen azt csináljuk, hogyha egy 2 az n-en méretű hajlandósági táblánk van, akkor az utasítás számláló utolsó n bitjét fogjuk hash függvényként használni. Ez természetesen azt jelenti, hogy különböző gépi utasítások kerülhetnek ugyanarra a hash indexre, azaz használhatják ugyanazt a hajlandósági tábla bejegyzést, ami természetesen meghamisítja az eredményeinket, de azért ez olyan nagy problémát nem okoz, hiszen attól függetlenül, hogy mi van ebben a szemetelési hajlandóság táblában, a programunk működése ugyanaz lesz, ez csak egy heurisztika, ami segít nekünk abban, hogy ne szorítsunk ki a cache-ből hasznos adatokat. Ha netán rosszul tippelünk, az nem okoz helytelen működést, csak valamekkora lassulást. De hogyha a szemetelési hajlandósági táblánk elég nagy, akkor a hash függvényünk eléggé szét fogja szórni az utasításokat ebben a táblázatban, ami azt jelenti, hogy viszonylag kicsi lesz a valószínűsége annak, hogy ütközést találunk, és ez meghamisítja az eredményeinket. Ez egy rendkívül egyszerű algoritmus, és elég hatékony arra, hogy a cache szemetelést megelőzze. Idő előtti betöltés. Ez tehát azt jelenti, hogy megpróbáljuk megtippelni, hogy melyik adatblokkra lesz hivatkozás a jövőben, és azt jó előre betöltjük a cache-be. Ez nem valami a CSEC által kitalált újabb humbuk, amivel jobban el lehet adni a processzorokat, hanem ez eszenciálisan fontos a modern, sok gigahertzen működő processzorok működéséhez, amelyek ráadásul egy-egy órajel alatt egynél több utasítást is végrehajtanak. Enélkül képtelenség lenne a memória sebességével lépést tartani a processzor működésével. A cél tehát az, hogy a CPU működése ne akadjon meg cache hiba miatt, ezt pedig úgy érjük el, hogy a cache blokkot már azelőtt be kell hozni, mielőtt először hivatkoznánk rá. Megkülönböztethetjük a cache-nek azt a részét, amelyik az utasításokat tárolja, és azt a részét, amelyik az adatokat tárolja. Az egyiket utasítás cache-nek hívhatjuk, a másikat adat cache-nek hívhatjuk. Azért is értelmes ez a megkülönböztetés, mert az utasításoknak más a viselkedése, mint az adatoknak. Az utasítás cache esetén egészen egyszerű kiszámítani, hogy melyik adatblokkokra lesz szükség a következőkben, mely utasításokra fogunk hivatkozni a következőkben. Amíg a programban nem találunk ugróutasítást, addig egész egyszerűen mindig a soron következő utasítás jön. Ez a legkönnyebben kiszámítható. Egész egyszerűen, amikor egy cache blokkot behozunk, akkor mindjárt elindíthatjuk a következő cache blokk betöltését. A feltétel nélküli ugróutasítások természetesen megtörik ezt a rendet, azonban, hogyha az ugrási cím ismert, akkor nagyon könnyű kiszámítani, hogy melyik cache blokkra lesz szükség a közeljövőben. A feltételes ugróutasítások kicsit nehezebb diók, hiszen azok vagy ugranak, vagy nem, és ennek megfelelően vagy a rákövetkező rekeszre lesz a következő hivatkozás, vagy egy teljesen távolira. Azonban ez az ugróutasítások sem találomra ugrálnak a legtöbb programban, hanem egészen jól kiszámítható, hogy fognak-e ugrani vagy sem. Ez tehát az utasítás cache esetén jó esélyt ad számunkra arra, hogy egy ügyes prefetch algoritmussal elérjük, hogy a következő gépi utasítás mindig a cache-ben már rendelkezésre álljon. Az adatcache egy kicsit nehezebb dió, az adatok hivatkozása az nehezebben kiszámítható, és akkor ezek után fölmerülhet a becslésnél kétféle probléma. Az egyik probléma az, hogyha túl óvatos a becslés, ennek az lesz az eredménye, hogy nem lesz bent az adat, amikorra szükség van, és hát ez sok cache hibát fog okozni, ami a program lassulását jelenti. Hogyha túl agresszív a becslés, akkor pedig feleslegesen fog behozni olyan blokkokat, amire nincs is szükség, kiszorítva azokat, amikre viszont szükség lenne. Ennek az eredménye az lesz, hogy sok cache hiba fog keletkezni, és a program működése lassabb lesz. Látjuk tehát, hogy akár túl óvatosan, akár túl agresszívan becsülünk, a jelenség mindenképpen az lesz, hogy sok cache hiba keletkezik, és a program működése lassabb lesz. Tehát ha az árkeiben azt kérdezzük, hogy mit eredményez a túl óvatos vagy a túl agresszív becslés, akkor az nem elegendő válasz, hogy sok cache hibát okoz, hiszen ez mind a kettőre ilyen így igaz, hanem meg kell indokolni, hogy miért okoz a sok cache hibát. Az idő előtti betöltéshez a becslést megtámogathatjuk speciális utasításokkal explicit módon, illetve csinálhatja a CPU automatikusan spekuláció útján. Explicit támogatásra a legtöbb processzor architektúra tartalmaz gépi utasításokat, például az Intel architektúrában a prefetch gépi utasításnak mindjárt több változata is létezik, ami egy kicsit különbözőképpen viselkedik, attól függően, hogy mit is szeretnénk csinálni. A többi ismert architektúra is tartalmaz valamiféle támogató utasítást. Fontos azonban látnunk, hogy ezek a gépi utasítások nem úgy működnek, hogy a hatására az adott cache blokk betöltődik a cache-be, és a gépi utasítás ezt megvárja, majd tovább megy. Ennek így semmi értelme nem lenne. A gépi utasítás csak megjelöli a cache blokkot, hogy szerintem ezt az memória blokkot lenne érdemes betölteni, aztán már megy is tovább. És csak reménykedhetünk benne, hogy mire a programunk odaír, hogy hivatkozna az adott adatra, addigra az már a cache-ből kerül kielégítésre. A magas szintű nyelvekben is elérhetjük ezt a funkciót, például a GCC fordító platform függetlenül tartalmaz egy megoldást, egy beépített függvényt, built-in prefetch és egy mutatót tudunk vele megjelölni. Ez aztán az adott architektúrában létező gépi utasításra fog lefordulni. Olyan nagy csodát ettől az explicit támogatástól azért nem várhatunk, legtöbb esetben nagyon jól működik a processzorban lévő implicit becslés. Na de mit is várunk egy implicit algoritmustól? Például tegyük fel, hogy azt a működést akarjuk kiszámítani, hogy egymástól fix távolságra lévő adatstruktúra lineáris bejárását követjük el. Azaz először hivatkozunk az X memória rekeszre, majd az X plusz távolságra lévő memória rekeszre, következőben az X plusz két távolság, három távolság, és így tovább. Az algoritmustól tehát azt várjuk, hogy detektálja, hogy ez az adott gépi utasítás, ez jellemzően adott távolságra lévő memória címekre hivatkozik, és becsülje meg, hogy mi ez a távolság. Az Intel ezt az algoritmust Intel Smart Memory Access IP Prefetch algoritmusnak hívja, nagyon hangzatos a neve, ami mögötte van, nem nagyon bonyolult, józan ésszel is felfogható. Amit tudnunk kell az algoritmusról, meg kell becsülnünk azt, hogy mely gépi utasítások hajlamosak arra, hogy adott távolságra lévő adatokra hivatkozzanak egymás után, és hogy vajon mi ez a távolság. Ugye ahhoz, hogy megállapítjuk, mi a távolság, legalább a gépi utasításnak legalább két egymást követő lefutását kell figyelni. Tehát ehhez a becslőtáblában tárolnunk kell az előző hivatkozásnak a címét, és akkor az aktuális hivatkozás címéből és az előző hivatkozás címéből ki tudjuk számítani az aktuális távolságot. Emellett, hogyha a becslőtábla tartalmazza az eddigi becsült távolságot, ezt összevethetjük az aktuálisan kijövő távolsággal, és hogyha ez megegyezik, akkor tapasztalhatjuk, hogy az eddigi becslésünk jó volt. Hogyha most ez alkalommal különböző távolság jön ki, akkor az azt jelenti, hogy ez a gépi utasítás felhagyott azzal, hogy az adott adatstruktúrát járja be. Ennek megfelelően egy viszonylag bonyolult állapotgépet használ ez az algoritmus, a részletek nem nagyon érdekesek, csak az alapműködés. Tehát, hogyha egy kezdő állapotból kiindulunk, és az adott gépi utasításra már másodszor történik hivatkozás, akkor van egy becsült távolságunk, meg van egy aktuális távolság, ami a mostani hivatkozás távolsága az előző hivatkozáshoz képest, és hogyha ez a távolság egyezik a becsléssel, azt mondjuk, hogy a távolság helyes, akkor innentől kezdve beléphetünk az oké állapotban, és elkezdhetjük előre betölteni a becsült távolságra lévő következő adatot. Hogyha bármelyik állapotban azt tapasztaljuk, hogy a távolság nem helyes, akkor visszább lépünk. Az oké állapotból már egyetlen helytelen becslés alapján is érdemes kiugrani a kezdő állapotba. Hogyha a kezdő állapotban egy helytelen becslést találunk, akkor érdemes kimenni egy átmeneti állapotba, és innentől kezdve esetleg fölülírni, frissíteni a becsült távolságot, és ezt egészen addig tesszük, fölülírva a legfrissebb távolsággal a becsült távolságot, amíg nem találunk egy olyan esetet, amikor végre egy helyes becslésünk volt, magyarul az előző hivatkozás távolsága ugyanannyi volt az azt megelőzőtől, mint az aktuális hivatkozás távolsága a megelőzőtől. Ilyenkor a távhelyes állapotból átmentünk egy reményteli átmeneti állapotba, és ha újra egy helyes távolságbecslést találunk, akkor elkezdhetjük az idő előtti betöltést. Ez az algoritmus tehát reményt ad nekünk arra, hogy a processzor automatikusan fölismeri, hogy egy adott gépi utasítás ilyen adott távolságra lévő hivatkozásokra hivatkozik rendszeresen, és azokat jó előre, idő előtt betöltve elérhetjük, hogy mindig a keresett adat az bent legyen már a cache-ben, mire hivatkozás történik rá. Ezzel tehát eldöntöttük, hogy kit és mikor akarunk behozni. A további kérdés az az, hogy igen ám, de hova tegyük? A cache-nek az az üzemi állapota, hogy tele van, mivel a cache mérete jellemzően sokkal-sokkal kisebb, mint az operatív memóriáé, gyakorlatilag állandóan azt fogjuk tapasztalni, hogy a cache-ünk tele van adatokkal. Tehát ha be akarunk hozni valakit, akkor valaki mást ki kell dobni. Hány lehetséges jelöltünk van a kidobásra? Hát természetesen ez a cache asszociativitása mondja meg. Direkt leképezés esetén nincs kérdés. A direkt leképezés esetén egy memóriablokk egy adott cache blokkba kerülhet, ami adat ott volt abban a cache blokkban korábban, hát azt ki kell dobnunk. Valamilyen asszociativitás cache esetén természetesen az egymás mellé rendelt cache blokkok közül választhatunk tetszőlegesen. Több lehetséges algoritmus is van. Az egyik népszerű, az egyszerűen véletlenszerűen választunk. Elsőre megdöbbentően tűnhet, hogy találomra lövöldözünk a cache blokkok között, de meglepően jól működik ez az algoritmus. A véletlenszerűnek egy alternatívája a körbeforgó, ami azt jelenti, hogy a lehetséges jelöltek közül mindig a soron következőt dobjuk ki. Ez nem sokban különbözik a véletlenszerűtől, hiszen nem nagyon függ attól, hogy az adatokra hogy hivatkoztunk, egy adott rendszer szerint dobáljuk ki a cache blokkokat. Az optimális természetesen az lenne, hogyha azt a cache blokkot dobnánk ki, amiben a jövőben a legkésőbb lesz hivatkozás. Igen ám, de hogyha abban a helyzetben manővereztük magunkat, hogy az időgépünknek lejárt a license-e, akkor ezt sajnos nem tudhatjuk előre, így hát csak marad a múltbeli adatokból való tippelés. Az egyik legjobb tipp, amit használhatunk, az az, hogy az az adat, az a cache blokk, amire a legrégebben volt hivatkozás, valószínűleg arra már nincs is szükségünk, tehát azt dobjuk ki. Ezt hívjuk úgy, hogy Least Recently Used LRU algoritmus. Eléggé furcsa a magyar fordítás, hogy a legkevésbé mostanában használt blokkot dobjuk ki. Bizonyos értelemben ez counterintuitív lehet, hiszen mondhatnánk azt is, hogy ha egy adatra már nagyon rég nem hivatkoztunk, akkor most már igen időszerű lenne rá hivatkozni, de a lokalitási elveink pont az ellenkezőjét sugallják. Ha egy adatra már nagyon rég nem volt hivatkozás, akkor igen valószínű, hogy a jövőben sem lesz rá hivatkozás. Az LRU algoritmus egy egészen jó becslést ad, lényegében a legjobb, amit tenni tudunk a múltbéli adatokból következtetve. Az egyetlen probléma vele az, hogy elég nehéz megvalósítani. Ugyanis ahhoz, hogy megmondjuk, hogy mi az a cache blokk, amire a legrégebben volt hivatkozás, ehhez gyakorlatilag nyilván kell tartanunk az összes cache blokkunknak a hivatkozási sorrendjét. És ez azt jelenti, hogy amikor egy újabb cache blokkra hivatkozunk, akkor az összes többi cache blokknál is át kell sorszámoznunk, hogy melyik volt, ugye, amelyikre most hivatkozunk, az a legfrissebben hivatkozott, aki előzőleg volt a legfrissebben hivatkozott, az lesz a második legrégebben hivatkozott, aki eddig volt a második legrégebben hivatkozott, az lesz a harmadik legrégebben hivatkozott, és így tovább. Ez tehát azt jelenti, hogy minden egyes cache hivatkozásnál az összes többi cache blokkban is frissíteni kell azt, hogy melyik milyen régen hivatkozott cache blokknak számít. A gyakorlatokon majd mindig ezt az LRU algoritmust fogjuk alkalmazni, és látni fogjuk, hogy ugyan a maga az átsorszámozás nem bonyolult és teljesen mechanikus, de elég sok lépésből áll, és eléggé fárasztó tud lenni, nem csak számunkra, hanem a processzor számára is túl sok munkát jelent. Ezért aztán az LRU algoritmus szokás enyhíteni mindenféle pseudo LRU algoritmus formájában. Az egyik nagyon egyszerű enyhítés, hogy nem a legrégebben hivatkozott, nem a legfrissebben hivatkozott adatblokkot dobjuk ki. Egyszerűen azt tesszük, hogy akire legutoljára volt hivatkozás, azt kivesszük a kalapból, az összes többi közül pedig random módon választunk. Egy másik lehetséges enyhítés, hogy a legritkábban hivatkozott algoritmust vesszük ki a kalapból. Ez annyiban egyszerű, hogy így most minden cache blokkra csak azt kell számon tartanunk, hogy milyen gyakran volt rá hivatkozás, hogy milyen sok hivatkozás volt rá, és amikor egy újabb hivatkozás történik, legalább a többi cache blokknál nem kell ezt újra számolnunk. Tehát az alaptankönyvi módszer az LRU algoritmus, a gyakorlatban pedig ennek valamiféle enyhített változatát szokás használni a processzorokban. Érdekes probléma a cache-nél az írásművelet. Miért speciális számunkra az írásművelet? Hát azért, mert a memória alapvetően egy osztott erőforrás. Ugye, ha több processzoros rendszerünk van, akkor a memória az osztott a processzorok között. De még egy processzoros rendszerben is a memória egy osztott erőforrás a processzor és a perifériák között. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a memória tartalmának egy részét a cache blokkban tároljuk, majd azt átírjuk, akkor a memóriában lévő adat az nem lesz napra kész, nem lesz benne a legfrissebb adat. Ezt cache koherenciának nevezzük ezt a problémát, és különböző megoldások léteznek a kezelésére. Először is felmerül a kérdés arról, hogy mikor írjuk vissza a módosítást a memóriába. Az egyik módszer az az, hogy amikor egy memóriába írás történik, akkor átírjuk a cache-ben lévő adatot, és vele egy időben rögtön átvezetjük a memóriában lévő adat átírását is. Ennek az algoritmusnak az előnye az az, hogy csak minimális ideig áll fönn a cache inkoherencia, addig, amíg át nem ér az írás a memóriába. Ezt write-through algoritmusnak hívjuk. A másik megoldás az az, hogy amikor egy memória írás történik, akkor csak a cache-ben írjuk át az adatot, és majd, amikor az adott cache blokk kikerül a cache-ből, akkor vezetjük át a memóriába. Ugye azt a dirty bitből tudjuk, hogy egy adott cache blokk módosult mióta bekerült a cache-be, tehát amikor kidobjuk, akkor vissza kell írni a memóriába. Ezt write-back módszernek hívjuk. Nagy előnye a write-back módszernek az, hogyha egy adott cache blokkban több írás is történik, miközben a cache-ben tartózkodik, akkor az csak egyszer kell visszaírni a központi memóriába, ezzel elég sok erőforrást meg lehet spórolni. A write-szó írás esetén, hogyha újra felüljük az adatot, akkor ismét elkezdődik a felülírása. Ugye a probléma ezzel az, hogy a memóriának, a központi memóriának az írása lényegesen lassabb, mint a cache-nek az írása, tehát esély sincs arra, hogyha folyamatosan írunk a memóriába, akkor a cache-be írása tempót tud tartani a memória írás. A reménysugár számunkra az, hogy azért a programok nem folyamatosan írnak, nem minden gépi utasításban írnak a memóriába, és akkor tehetjük azt, hogy a memóriába való írási műveleteket egy write bufferben gyűjtjük, ez lényegében egy FIFO arra struktúra, amiben sorba állnak a cache blokkok, akiket ki kell írni a memóriába, és a memória vezérlő abban a tempóban, ahogy képes a memóriában írni, a másik végén fogyasztja el ebből a write bufferből az adatokat. Ez tehát azt jelenti, hogy simán elképzelhető az az állapot, hogy egy adott memória elemet fölülírtunk, majd kidobtuk a cache-ből, és akkor az aktuális up-to-date adat sehol nincsen meg, csak ebben a write bufferben. Arra vár, hogy végre kikerüljön a memóriába. Ez azt jelenti, hogy ha egy memória request-re hivatkozunk, ami nincs benne a cache-ben, akkor először meg kell néznünk a write bufferben, hát ha ott van és kiírásra vár. És csak ha a write bufferben nem található meg az adott adatelem, akkor szabad a központi memóriából beolvasni. A korábbi ábrákon láthattuk, hogy bizonyos rendszerek több szintű cache-t használnak. Gyakorlatilag mindegyik létező architektúra több szintű cache-t használ. Ez elsőre megint csak olyan butaságnak tűnik, hiszen ez azt jelenti, hogy ugyanaz az adat megvan az L3 cache-ben, meg a Level 2 cache-ben, meg a Level 1 cache-ben is. És hát ez pazarlásnak tűnik. Nem lenne jobb egy nagy cache-t használni, és akkor több lenne a rendelkezésre álló hely. Ez valóban így van, azonban vannak technológiai korlátok. Azt látjuk, hogy a különböző szintű cache-eknél a méret az egyre nő, tehát a level 2 cache az jellemzően nagyobb méretű, mint a level 1 cache, a level 3 cache pedig még nagyobb méretű, mint a level 2 cache. Ennek viszont ára van, a nagyobb méretű memóriák mindig lassabbak, mint a kisebb méretűek, ez tehát azt jelenti, hogy a level 1 cache a leggyorsabb, a level 2 cache annál lassabb, és a level 3 cache a leglassabb ezek közül. A többszintű cache szervezésnek az az értelme, hogy más most blokkméretet, más szervezést és más menedzsment algoritmust alkalmazhatunk a különböző szinteknél. Tesszük még meg ezt azért, mert a különböző szinteknek különböző a célja. A level 1 cache célja egyértelműen az, hogy a lehető legkisebb késleltetést érjük el, hogy amikor egy adatra szüksége van a processzornak, azt a lehető leghamarabb ki tudja szolgálni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy kis méretű és alacsony aszociativitású level 1 cache-t használunk. A level 1-nél magasabb szintű cache szintek célja egyértelműen a cache hiba arány minimalizálása, ezt minél nagyobb mérettel és minél magasabb aszociativitással tudjuk elérni. Nézzük, hogy mit nyerhetünk a cache memóriával a gyakorlatban. Ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy valamiféle szimulációt végzünk, megpróbáljuk megvizsgálni, hogy a programunk hogy viselkedik különböző cache méretek mellett. Erre léteznek kész eszközök, a Wellgrind nevű tool, ami amúgy arra való, hogy a programjainkat megvizsgáljuk, hogy memória kezelés szempontjából mennyire viselkednek korrektül, tartalmaz egy eszközt, a cache grind eszközt. Ez pontosan azt csinálja, amit mondtam, szimulálja, hogy egy adott méretű cache mellett mely hivatkozások fognak cache találatot okozni, és melyek azok, amik cache hibát okoznak. A Wellgrind programnak megadhatunk egy másik programot, amit lefuttat, és közben figyeli a memória hivatkozásait, és próbálja számolni, hogyha lenne mögötte egy megadott méretű, szintű és aszociativitású cache, akkor az mennyi memória hivatkozást csinálna. A kísérletünkben a mérés tárgya legyen a C-fordító, a GCC nevű program, amivel a Hello World C programot fogjuk lefordítani. Magának a C-fordítónak a működése meglepően jól szimulálja egy tipikus algoritmus működését, tehát elég jó állatorvosi betegló arra, hogy algoritmusokat vizsgáljunk vele. Szóval, hogy mi az a C program, amit lefordítunk, az majdnem mindegy ebből a szempontból. A C fordítónak így is úgy is végig kell mennie ugyanazokon a lépéseken. Tehát meghívjuk a Walgreen parancsot úgy, hogy megadjuk neki, hogy a CacheGreen tool-t használja, megadjuk az általunk szimulálni kívánt cache méretét, asszociativitását és blokk méretét, valamint azt a parancsot, amit végre kéne hajtani a szimuláció során. És a Walgreen ennek hatására megadja nekünk a végeredményt, hogy hány százalék volt a cache hiba arány az adott mérésnél. Ha ezt egy grafikonban ábrázoljuk, akkor megállapíthatjuk belőle, hogy a különböző szervezési módok és a különböző szintű asszociativitások mekkora százalék hiba arányt okoznak különböző cache méretek mellett. Ugye az világos, hogyha a cache méretet növeljük, akkor a hiba arány az eleinte nagyon meredeken, később laposabban csökken. Tehát a nagyobb cache az természetesen mindig jobb. Azt is megállapíthatjuk az ábrából, hogy a direkt szervezés adja a legrosszabb eredményt, adott cache méret mellett ez adja a legtöbb hibát, akármilyen cache méret mellett is vizsgáljuk a működést. Már a két utas asszociatív szervezés is rettenetesen sokat javít, és a ennél magasabb asszociativitások javítanak ugyan, de már kevésbé látványosan. Azt láthatjuk az ábrából, hogy a 8 utas asszociatív szervezés, ez a lila színű vonal, ez majdnem egybeesik a teljesen asszociatív szervezéshez tartozó zöld vonallal. Tehát a 8 utas asszociatív szervezés már majdnem olyan jó, mint a teljesen asszociatív szervezés. Az ábrát nem csak úgy érdemes szemlélni, hogy egy adott cache blokk méret mellett mekkora hiba arányt kapunk különböző szervezések mellett, hanem érdemes viszintes metszeteket is nézni, azaz, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk 4% legyen a cache hiba arány, akkor ehhez mekkora cache-re van szükségünk, mondjuk teljesen asszociatív cache memória mellett, és mekkorára van szükség direkt leképezés mellett. Itt láthatunk igazán nagy eltérést, például a 4%-nál hát látjuk, hogy egy 10 kilobajtos cache már elég jó tud lenni, hogyha elég magas az asszociativitás, viszont a direkt leképezésnél ez legalább 30 kilobajtos cache méretre van szükségünk. Azt is láthatjuk, hogy akár mekkora is az asszociativitás, 60 kilobajt fölött már nem nagyon javul a cache hiba arány, ezért van az, hogy az L1 cache-eknek a tipikus mérete az 64 kilobajt szokott lenni. Nézzünk néhány gyakorlati processzor architektúrát, és hogy ezek milyen paraméterekkel rendelkeznek. Amit vizsgálunk, az egy hát nem túl modern Core i7-es processzor, egy Pentium 4-es processzor. A Pentium 4-es az érdekes sok szempontból, a processzor architektúra tervezéseknél a Pentium 4 egy kicsit kilóg a többiek közül a sorba, nagyon sok innovatív dolgot próbált ki benne az Intel, hát gyakorlatilag arra jutott, hogy zsákutcába jutott a Pentium 4 tervezésével, és más úton indult el a Core sorozatnál. Valamint láthatunk két ARM processzort. Az egyik ARM processzor egy meglehetősen régi architektúra, az eredeti Raspberry Pi 1-esnek a processzora, ez egy ARM Cortex A8 architektúrájú processzor. A másik, a ROG-chipnek egy modernebb processzor, ez egy ARM Cortex A9 architektúrájú processzor, ami egy nagy technológiai lépés volt az ARM-ok fejlődése során. A táblázatból azt láthatjuk, hogy az L1 cache mérete majdnem mindegyik architektúrában azonos, 16-32 kilobajtos L1 cache-eket látunk, kilóg a sorból a Pentium 4, amelyik 8 kilobajtos L1 cache-sel rendelkezett. Pentium 4 nagyon speciális volt ebből a szempontból, arra hegyezték ki az L1 cache-t, hogy a lehető legkisebb legyen a késleltetése. Ez egyébként elég gyors működést is eredményezett abban az esetben, hogyha az algoritmusnak sikerült az L1 cache-be beférnie. Az elkentő szintű cache, hát az nagyjából a pénztárca határozza meg, hogy mekkora tud lenni, néhány 100 kilobajt méretű L2 cache-eket látunk, és itt az asszociativitás már tipikusan 8. L3 cache csak a Core i7 processzornál jelent meg, és hát döbbenetesen nagy megabajtokban mérhető L3 cache-ek vannak ezekben a Core i processzorokban. Ez a mai napig is egyre nagyobb méretű cache memóriákat tartalmaznak a Core i processzorok, és itt a nagy előny az, hogy ez az L3 cache, ez rá van integrálva a processzor lapkára, úgyhogy amikor egy több kóros processzorról beszélünk, akkor azoknak ráadásul ez az L3 kesehez közös tud lenni. Menedzsment szempontjából is nagy változatosságot látunk, látjuk, hogy a különböző architektúrák különböző kombinációját tartalmazzák a virtuálisan indexelt fizikailag tegelt, vagy fizikailag indexelt fizikailag tegelt szervezésnek. A virtuális index fizikai teg egyébként egy népszerű módszer, de látunk példát más szervezésre is. Az írás szempontjából a write-through-write-back szervezés szintén változatos, jó néhány processzor architektúrában ez egyszerűen választható. Beállítható, hogy write-through vagy write-back-es szeretnénk. Érdekes módon a Core i7 processzorban már nem választható, csak a write-back-et hajlandó alkalmazni. Ennek valószínűleg az az oka, hogy közben sikerült megvalósítani egy hatékony cache-koherencia kezelő módszert a processzorban, hiszen a write-back-es azt jelenti, hogy az összes core-nak az L1 cache-ében keresni kell, ha egy adott adatot keresünk, hogy bent van-e a cache memóriában. Blokkcsere algoritmus is változatos tud lenni. Az A processzorok valamivel egyszerűbb random, illetve round robin szervezés közül blokkcsere algoritmus közül engednek választást, míg az Intel processzoroknál jellemzően az LRU algoritmus kicsit enyhített pseudo LRU algoritmust használják. Természetesen erre a táblázatra is érvényes az, amit minden ilyen számokat tartalmazó táblázatnál elmondunk. Az illusztrációt szolgálják, a céljuk az, hogy a bennük látható trendeket levonjuk, nem szükséges a benne lévő adatokat természetesen bemagolni. Ezzel a mai előadásunk végére értünk, mindenkinek köszönöm a figyelmét, sziasztok!